Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját, hangsúlyozta a Marton Zsolt váci megyés püspök a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén, tegnap a budapesti Szent István bazilika előtt. Marton Zsolt homiliájában arról beszélt, Szent István király béketeremtő volt, de a béke szeretete nála nem jelentett erélytelenséget. István kereste a békét a szomszédos országokkal, de soha nem a saját népe kárára. A nyugattal és a kelettel egyaránt jó viszonyra törekedett, de nem elvtelenül, nem megalkuvó módon. Azzal, hogy a nyugati keresztény kultúrához kapcsolta hazánkat, nem fordult szembe a kelettel, mondta. A szertartást vezető Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek a Szent Mise elején azt mondta, Szent István király a kereszténységre, a reményre, a megmaradásra és a többi néppel való testvéri közösség útjára vezette a magyar népet. Erdő Péter kiemelte, a keresztények a remény zarándokai az emberiség történelmében. A személyes, Istenbe vetett hit nélkül értelmetlennek tűnhet a világmindenség, a történelem és az emberi élet, amelynek ezért nekünk magunknak kell értelmet adni. Ez azonban bármilyen hősiesen hangzik, valahol tragikus vállalkozás, sziszifuszi küzdelem. De mi a személyes, mindenható és irgalmas Istenben hiszünk, aki szeret minket, Krisztusban megváltott és az örök boldogságra hív, mondta. A szertartása a Szent Jobb körmenettel zárult. A magyar nemzet azért lehet, mert több mint 1000 éve államként a Kárpát-medence közepén, mert Szent István király örökségeként a kereszténységet és a szuverén államot hagyta a magyarokra. Erről beszélt a családokért felelős államtitkár tegnap a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Monokon, a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségen. Koncz Zsófia szerint István király magyarokra hagyott gondolataiba mindig minden nehézség közepette kapaszkodhatott a nemzet. Kiemelte, Szent István nem azért tért rá a kereszténységre és hagyta a hitet a magyarságnak generációkon keresztül, mert az divatos lett volna, hanem azért, mert valóban hit bennem. Hozzátette, a királyt, aki halála előtt elsőként ajánlotta fel országát Szűz Máriának, nem csak a katolikus, hanem az ortodox egyházban is szentként tisztelik. Megjegyezte, az ünnepnapon Szent Lászlóról sem szabad megfeledkezni, mert neki köszönhetjük azt, hogy augusztus 20-a lett Szent István király ünnepe. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a Karmelita kolostorban hivatalos látogatáson fogadta Paur te Pio urat, Braganza hercegét, a találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Habsburg György Magyarország leendő madridi nagykövete. Tájékoztatta a magyar távirati irodát a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Izrael megkezdte a Gáza város ellen tervezett hadműveletének első lépéseit, jelentette be tegnap Efi Defrin, az izraeli hadsereg katonai szóvivője. Megkezdtük az előkészítő műveleteket, és erőink már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit, mondta Defrin, akit a The Jerusalem Post című helyi lap idézett a honlapján. Fokozzuk a Hamász elleni támadást Gáza városban a terrorista szervezet kormányzati és katonai terrorjának fellegvárában, emelte ki a szóvivő. Úgy fogalmazott, hogy a Hamász, amely korábban ellenőrzése alatt tartotta a gázai övezetet, most már egy meggyötört és megsebesült gerilla erő. Közleményt adott ki Benjamin Netanyahu miniszterelnök hivatala is. Ebben azt írták, hogy a kormányfő utasítást adott a gázavárosi műveletek előkészítésének felgyorsítására. Határidőt a közlemény nem tartalmazott. Végül az időjárásról. Ma egy hullámzó front hatására többször erősen megnövekszik a felhőzet a térségben, sokfelé kell számítani záporokra, zivatarokra, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak felhőszakadással, jégesővel. A déli szél többfelé lesz élénk, de zivatarok idején erős, viharos széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet 15, a legmagasabb pedig 27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 21-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Molnár András és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszönet neked Istenem ez szép mai napon a levegő, a föld és a víz ajándékaiért, melyek éltetnek minket. Köszönet az állatokért is, melyeket szolgálatunkra rendeltél. Az egész teremtett világért és a nagyszerű természetért téged dicsérünk, Urunk. Ki más is, mint te, Istenem, tudta volna létrehozni a szivárvány minden egyes színét. Megteremteni a muzsikát összhangzó hangjaival, kitalálni a rózsának édes illatát, egy jó sültnek kellemes illatát, a fenyőnek és minden más parfümnek illatát. Ki más tudott volna adni ételeinknek olyan élvezetes ízt, mint te? Igen, ki más tudta volna mindezt megteremteni, és mi több, megadni nekünk az öt érzéket, hogy tudjuk méltányolni is mindezeket a csodákat. Köszönet neked mindezért. Köszönet, köszönet. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Rice Davis angol nyelvű verszíró fogalmazta meg, aki 1978-ban a mai napon hunyt el. Ő a következőképpen fogalmazott: hiszek abban, hogyha a munkádat lelkesen, érdeklődéssel csinálod, akkor az élettől megkapod a legjobbat, amit érdemelsz. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma Sámuelek és Hajnák ünneplik névnapjukat. A Sámuel héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. A Hajna pedig Vörösmarty Mihály névalkotása a hajnal szóból. Isten éltesse sokáig minden kedves Sámuel és Hajna nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Tizedik Pius pápa emléknapja van. Műsorunk folytatásában egy hangképes műsorajánló segítségével ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal is várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben ezúttal a sörgyártásról és a sörfogyasztásról kérdezem Tamás Apor és Arany József sörmestereket. Következzen most műsorom rövid ajánlója, amelyben Arany Józsefet kérdezem.
Az alkoholmentes sör tud olyan finom lenni, mint az alkoholos sör?
Ne, hát ez egy jó kérdés. Több sörfogyasztó általános véleménye szerint nagyon nagy kihívás olyan alkoholmentes sör gyártani, amelyik összetévezhetetlen egy alkoholtartalmú sörrel. Közelíteni lehet az alkoholos söröknek a erjesztési összetételét, meg közbenyomását, de nyilván megmarad a különbség. Tehát különféle technológiák léteznek, vagy vannak rendszerben, nagy gyáraknál alkoholmentes sörök gyártására, de megoszlik a vélemény, hogy ezek közül melyik tekinthető a legjobbnak, illetve gyártója válogatja, hogy ki melyiket választa, és ki milyen módon próbál ebben a szegmensben terméket a piacot gyártani.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk. A műsorban Uzsajné dr. Pécsi Rita, neveléstudományi szakember, Fejleszt vagy rombol című 2023-ban tartott előadásának egy részét sugározzuk. A téma a digitális eszközök hatása a szervezetünkre. Most ajánlunk következik Molnár András műsorához.
Mert az történik, hogy a képernyőn szerzett tapasztalat, kvázi tapasztalat, mindegy, az ugyanúgy néz ki, mintha tudnám, de egy másik helyre nyomja azt a bizonyos nyomatot az idegrendszerbe, mint a valóságban. És ez a kettő nem találkozik. Tehát amit a képernyőn tanult, azt a valóságban nem tudja. Ott van a Need for Speed, a férfiak biztos ismerik, hogy gyorsan vezetünk meg mindent. Ki tanult meg vezetni, autót vezetni a Need for Speed-en?
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokai frekvenciáján Kilátó című közéleti műsorunk szól, amelynek témája a Szent Korona lesz. Rövid ajánlónkban és a műsorban is dr. Galant Tibor történész beszél.
Tehát ugye amikor megkezdődött Budapest bombázása, komolyabban a bombázással, meg az ostrom, akkor Szálasiék elmenekültek nyugat felé, Veszprémen keresztül Kőszeg velem abba az irányba. És Szálasi vitte, vagy vitette magával a Szent Koronát. Ő szerintem annyit értett meg a teljes Szent Koronatamból, hogy akinél a korona, annál a hatalom. Elég betegesen ragaszkodott ahhoz, hogy ne legyen túl messze tőle a Szent Korona. Úgyhogy gyakorlatilag utasította a koronaőrséget, hogy vigyék magukkal.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak, amelyben a 442-es út mellett található szakrális építmény történetét ismerhetik meg, valamint arról is hallhatnak, hogy hogyan tegyük el az uborkát télire. Az óra második felében pedig Tóth Edit Anna gyógypedagógus, tanácsadó, szakpszichológussal beszél Berecz Renáta arról, hogy milyen hatással van a családra egy eltérő fejlődésű gyermek érkezése. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
A testvérek életére is jelentősen hatással van egy eltérő fejlődésű testvér születése. Ők is igénylik az információt, szeretnének tisztába lenni, hogy itt mi történt, mitől alakult ki ez a helyzet. Amikor már nyílik jobban az értelmük, iskoláskorban keresik az információkat a másságról. Serdülőkorban előfordul, hogy túlzottan is azonosulnak a fogyatékossággal, megtanulják megérteni az eltérést, a másságot.
10 órától azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben ezúttal Ási érsek urat kérdezzük 14. Leó pápával való találkozásáról. Következzen most rövid ajánlónk.
Néhány héttel azután, hogy kinevezték a püspöki kongregáció prefektusává, elkísérte Ferenc pápát ide, a magyarországi látogatására. Akkor ismerkedtünk meg egymással. A későbbiekben is találkoztam vele ebben a minőségében, amikor a püspöki kongregáció prefektusa volt, ugyanis az éves látogatásaim alkalmával, amikor Rómába utaztam, hogy beszéljek az előjáróimmal, ez egy fontos dikasztérium, amely tulajdonképpen a világ összes országának püspökeiért felel.
10 óra 45 perctől a Lélek Szava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója elmélkedik a mennyországról. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Nem elégedhetünk meg azzal, amit hallok néha, hogy csak én bekerüljek a mennyországba, ott a legkisebb sarokba majd meghúzódok. Nem ez a tervünk, hanem az, hogy minél nagyobb boldogságban, minél nagyobb dicsőségben, Istenhez minél közelebb, amennyire lehetséges, együtt legyünk az Úrral. Ne tegyük a lécet alacsonyra. Tegyük a legmagasabbra, tegyünk meg mindent, ami emberileg lehetséges. Kérjük az Urat, hogy segítsen ebben, és a többit rábízzuk a jó Istenre.
11 órakor híreket mondunk, majd megismételjük Mustármag című műsorunk keddi adását. Szakmai és személyiségfejlődés az élethosszig tartó tanulás jegyében. Nos, ezzel a címmel tartotta Egerben éves konferenciáját az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2025. július 7-e és 9-e között. A találkozón dr. Czapkó Mihály teológiai tanár, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának irodavezetője, Legyetek tökéletesek címmel az élethosszig tartó tanulás egyéni és közösségi vonatkozásairól beszélt. Mai műsorunkban ezt az előadást hallgathatják meg, és néhány másodperc erejéig most belehallgatunk ebbe az adásba is.
A mondat nem tőlem származik, az evangéliumból, Jézus ajkairól, amelyet ő maga is megújított az Ószövetségben is szereplő, hasonló igével. Azonban egy másik igehellyel szeretnék kezdeni, ami nem biztos, hogy teljesen kompatibilis lehet az előadásnak a tartalmával, de ez is a Szentírásból származik. És lehet, hogy egyes diákok szívesen választanák ezt szentírási jelmondatuknak.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent XI. Pius pápa életéről beszél nekünk dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya. A folytatásban pedig köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Sámueleket és Hajnákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is. A folytatásban pedig fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig kezdődik Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk, amelyben ezúttal is Kónya Éva válogat majd a könnyű zenei felvételek között. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek! A Szent István Rádió műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Tamás Aport és Arany Józsefet, a ZIPS sör technológusait, vagy úgy is bemutathatnám Önöket, mint sörmesterek, mert hogy régen így hívták azokat, akik a sörkészítés mesterei voltak szó szerint?
Igen, hát gyakorlatilag ez egy nagyon régi szakma, ősi időkre, több ezer éves múltra tekint vissza, és hát ugye emlékeinkből, meg az írott emlékekből tudjuk, hogy hát régen a középkorban ez a mesterség, ez a hölgyeknek volt gyakorlatilag a reszortja.
Miért régen? Hölgyek készítettek és főztek söröket?
Aztán ez gyakorlatilag, amikor ipari méretek felé kezdett az igény növekedni, akkor kialakultak a különböző kolostorokba ezek a főzdék, ahol a technológiákat gyakorlatilag kikísérletezték, és ott alakultak ki gyakorlatilag a mai söröknek a különböző kategóriái, tehát ezeket a kolostorban főzött söröknél hasonlóan a mai kézműves iparhoz nagyon sokféle alapanyagból, nagyon sokféle sört kezdtek gyakorlatilag a megrendelésre készíteni.
Milyenek voltak is ezek a, hát fogalmazzunk így idézőjelben, kezdetleges sörök? Melyek voltak azok a sörök, amelyek régen készültek?
Hát amit biztosan tudunk, hogy szinte teljesen különböztek a mai íz- és illatvilágtól, mert ugye már nagyon sok feltétel nem volt még adott a régi technológiáknál. Például sokáig, talán az 1900-as évek elejéig nem is nagyon tudták, hogy az élesztő az egy élő lény, egy egysejtű gomba. Csak tudták, hogy ami a hordó vagy a palackaljára küllepszik, az a kis iszapos valami, az kell majd ahhoz, hogy a következő sörléből sör váljék. És ugye már a higiénia se volt olyan régen, mint most, és a sör élesztő fajtája se volt olyan. Ez pont az 1900-as évek elején, miután rájöttek erre, kezdték el elválasztani a különböző sör élesztő fajtákat, és így alakultak ki még szélesebb körű sörtípusok.
Gyakorlatilag még azt kell hozzátenni, hogy a technikai feltételek a különböző korokban mindig eltérők voltak. Tehát a 19. század közepétől nagyjából az ipari forradalommal együtt kapott egy nagy lökést az egész sörgyártás technológia. Ekkor fedezték vagy vezették be a gőzgépeket, akkor a közvetlen fűtésről ekkor tudtak közvetett fűtést átállni a sörfőzdékbe. Az 1860-as, 70-es években találta fel Linde a hűtőgépet, ekkor vált uralkodóvá, vagy ekkor történt meg a felsőerjesztésű élesztő, vagy erjesztéseknek a leváltása a fenékerjesztésű, alsóerjesztésű élesztőkkel, és hát erre az időszakra esik az élesztő nemesítés, és az egész mikrobiológiai iparnak tulajdonképpen egy picit a tudományos megalapozása, és gyakorlatilag ezek adták meg a lehetőséget a nagyüzemi sörgyártás kialakulásának.
Apropó sörgyártás, akkor beszéljünk mi is most a sörgyártás folyamatáról. A beszélgetésre készülve a kulisszatitkokba amennyire tudtak, beavattak engem, de most a szavak segítségével érzékeltessük mi is kedves hallgatóink számára, hogyan is készül a sör. Kezdjük talán az alapanyaggal. Milyen alapanyagból készül a finom sör?
A sörnek a négy fő alapanyaga a víz, a malátázott gabona, ami a sörök nagy részében a malátázott árba. Mellette ott van a komló, tulajdonképpen a sörnek a fűszere, és végül az élesztő, ami a cukros sülésből nekünk alkoholos és szénsavas sört fog erjeszteni. A malátázásra annyit kell tudni, mert ezt sokan nem tudják, hogy mi is ez a maláta. Az egy külön gyártási folyamat, alatt esik át a gabona. Ez régen összefüggött a sörgyártással, szóval ahol volt sörgyár, ott volt malátagyár is. Tulajdonképpen adnak egy kis nedvességet a gabonának, elkezd csírezni, és ezt egy bizonyos hőmérsékleten leszárítják. ezzel aktiválnak olyan enzimeket a gabonában, ami nekünk a sörgyártás legelső folyamatát fogja megcsinálni, a cefrízést, ahol összeropontjuk a malátaszemeket, és meleg vízben kevergetjük, és bizonyos hőmérsékleteken pihenőket kell tartanunk. És ez alatt ezek az enzimek újra aktiválódnak, és az összes keményítőt nekünk ereszthető cukorrá bontják.
Ma már ezek gépesítve vannak. Milyen nagyságú üstben történik ez az első lépés, az első folyamat, amit Ani is említett?
Hát az üzeme válogatja, hogy járt.
Önöknél most.
Itt nálunk itt 250 literes adagokba készül egy főzet, és a főzőházból ezek kerülnek 500, illetve 1000 literes erjesztő tankokba. Tehát itt viszonylag kis mennyiségekkel dolgozunk. Én dolgoztam nagy sörgyárban is, tehát ott tudom, hogy mennyivel másabb a lépték, tehát ott, ami is literben értendő, ott hektoliterben, tehát az eleve százal szorzódik, sőt, 200 meg 400 szoros mennyiségek is előfordulnak egy-egy főzeteknél.
Itt látjuk magunk előtt a tartályokat, érzékeltessük a szavak segítségével, melyek a sörgyártás legfontosabb lépései.
Ugye az elsőt már beszéltük, a cefrézést, ahol a cefrézés végén már a cukros sörlevünk még a malátának a héjával, csirájával, és a gabona héjával, csirájával keveredik egy ilyen műzőszerű masszában, amit a következő üsbe szivattyúzunk át a szűrőkádra. Tulajdonképpen csak egy szűrőlemez van, ahova szépen megülepszik a maláta szilárd része, és ez egy szűrőréteget kialakítva segít nekünk, hogy a cukros sörlevet el tudjuk választani ettől a szilárd résztől. Nálunk visszakerül az előző üsbe, ami már ilyenkor a komlóforró üsnek a szerepét tölti be, de még magát a maláta törköt még forró vízzel mossuk át, hogy minden cukrot kinyerjünk belőle. Amint forlóban megvan a teleüstünk, akkor kapja meg az első adag komlót a sörlé, és egy órás, másfél órás forralás alatt tulajdonképpen a keserűanyagok beleoldódnak a sörlébe. Ez adja meg a sörnek a keserűségét, majd pedig a forralás végén újabb komlóadagokat adunk. Itt már nemesebb aroma komlókat használunk, aminek magasabb illő olaj tartalmának köszönhetően egy kevéske bukét és ízvilágot fog a sörnek kölcsönözni. A forralás végén még egy utolsó ülepítéssel megy át a sör, györvénykádra küldjük át, ahol egy 20 perc után szinte majdnem minden lebegőszilárdanyag kilepszik, és egy tiszta sörlevet tudunk átküldeni az erjesztő térbe, valamelyik erjesztő tankba. Itt adjuk hozzá a negyedik alapanyagot, a sörélesztőt. Természetesen közben vissza kell hűtenünk a sört, mert a főzőházból 90 fokoson kerül ki.
Milyen lépés után kerül a kedves fogyasztóhoz?
Hát az erjesztés után következik a kondicionálás, vagy ászakolás, amit korábban ászakolták a söröket. Tudni, régen zömében atmoszférikus erjesztéseket alkalmaztak.
Mi ez az ászakolás?
Hát akkor került zárt tankokba a sör, és gyakorlatilag akkor dúsult fel széndioxidba, és ehhez egy megfelelő maradék extrakt tartalomnál kellett az erjesztést a nyitott kádakban befejezni, hogy az a maradék extrakt leerjedése biztosítson elegendő szénsavat a sörbe. Tehát gyakorlatilag az erjesztés után kondicionálás következik, és utána a sörüzeme válogatja, hogy vagy szűrés, vagy pedig élesztő söröknek az értékesítése, vagy kiszolgálása történik a fogyasztók felé.
Egyre nagyobb divatjukat érik a különböző ízesített sörök. Hát milyenek ezek az ízesített sörök? Hogyan készülnek, és mit nevezünk ízesített sörnek? Mivel ízesítik a söröket?
Tulajdonképpen itt is nagyon sok kategóriát és variációt el tudunk képzelni. Ugye a négy alapanyagon felül még valamilyen plusz alapanyag kerülhet a sörbe. Ez lehet akár a meleg oldalon, lehet akár a hideg oldalon. És ugye gyümölcsökön keresztül, fűszereken át, amit az ember fantáziája el tud képzelni, és ami ugyebár passzol a sörhöz, azt bármit lehet csinálni. Most mi a mi példákból indulunk ki. Mi a legelén egy gyömbéres sörrel kezdtünk, ami hát tulajdonképpen az első fűztekben már volt ilyen sör. Ott friss gyömbért és gyömbérport adtunk még a komlóforralás végéhez, hogy minél hamarabb és minél intenzívebb gyömbér aromát tudjunk így kinyerni a sörbe. És ez nagyon nagy sikernek is örvendett nálunk, úgyhogy még a mai napig ez egy nyári sör, most is van például a csapjainkon, minden nyáron főzzük ezt a sört.
A gyömbér mellett milyen más alapanyag kitűnő még az ízesítéshez?
Hát az utóbbi időben kiterjesztettük ezt a területet, és citrusfélékkel is próbálkoztunk, van egy mangó ízesítési sörünk, most pedig gyártás alatt vannak a áfonyával és málnával készült söreink is. Úgyhogy itt is a kreativitás és az innováció jellemző, mint az egész kézművesipar. Ugye a kis főzetek lehetővé teszik, hogy tényleg az ötleteket, azokat viszonylag egyszerűen kis költségráfordítással meg lehessen valósítani, és a fogyasztói tesztek alapján meg utána választ kapunk arra, hogy a sör az mennyire tetszik, mennyire kellendő, vagy szükséges-e továbbfejlesztés, vagy pedig a felkínált recepttel ismételhető a gyártás, és maradhat a termék úgy a piacon, ahogy azt elkészítettük először.
Itt jön az önök ugyancsak fontos feladata, a gasztronómiai része. Milyen az íze a sörnek? Mennyire kell arra törekedni, hogy ne menjen el túlmálnás vagy túl gyömbéres ízvilágban, és valóban a sörnek az a sörös íze jöjjön ki. Erre törekedni kell?
Hát ez nem olyan nagy kihívás. Tudjuk, az a kihívás, hogy a gyömbér illat és íz legyen domináns, vagy legyen markáns a sörben a sör jelleg mellett. Tehát nem az a veszély fenyeget minket, hogy túl gyümölcsösek lesznek a sörök, hanem a gyümölcsösséget viszonylag nehéz úgy produkálni, hogy az időtálló legyen, és kellő frissességet is kölcsönözzön az italnak. Tehát a mangó és a mostani gyártás alatt lévő áfonya meg málna tételek azt a tapasztalatot adják, hogy gyakorlatilag a gyümölcs, illat és íz viszonylag hamar le tud a sör mellett épülni, hogy ezeket ilyen püré formájában hideg oldalon hozzuk össze ezeket a gyümölcs készítményeket a sörrel, és hát a kolloid állapotot viszonylag nehéz fenntartani, ezek hajlamosak kiürepedni, és hát van egy időfaktor is, amit figyelembe kell venni, és mint minden élelmiszernél az idő, a frissesség az egy nagyon fontos, döntő dolog, és hát a fogyasztó megelégedése miatt nekünk erre tekintettel kellene.
Azt kell még megemlítenünk az ízesített sörök terén, hogy létezik egy-két olyan típus, az erősebben kombozott sörök, gondolok itt például az American Pale Ale sörre, vagy India Pale Ale sörre, ami csak a 4 fő alapanyagot tartalmazza, viszont már a komló nemesítés is olyan léptében növekszik évről évre, hogy egyre több fajta komlót nemesítenek ki, és ezekkel tulajdonképpen itt is az aromakomlókra koncentrálnak jobban. Egy komplett íz és illat térképet tudnak lefedni, és már csak a komlónak a variásával is nagyon sokfajta íz és illatvilágot tudunk tulajdonképpen a sörbe varázsolni. Gondolok itt például, csak hogy egy-két példát is mondjak, lehet a komlóval citrusos, virágos, gyümölcsös és fűszeres ízeket és illatokat is lefedni.
Apropó idő, nagyon fontos az idő kérdése. Térjünk vissza még egy gondolat erejéig a gyártási folyamatra. Bekerül az alapanyag. Na de mennyi idő alatt lesz abból végeredmény? Az a finom sör, amit hát elfogyasztunk és az asztalainkra teszünk.
Maga a sörfőzés folyamata az a legkevesebb az egészben. Körülbelül 6-8 óra alatt tudjuk mi elkészíteni ezt a 250 literes adagot, és amint átkerül az eresztőtérbe, már szinte meg is indul az eredés, mert a legelső adaggal hozzáadjuk az eresztőt. Maga a fő eredés körülbelül egy hét alatt mindenféleképpen végbe megy, és miután ez megtörtént, utána jön ez a kondicionálás, ahol már visszahűtjük 0-1 fok közé a sört, ott legalább még 2 hét a minimális idő, egy könnyű, egyszerű sör esetében, de komplexebb sörök esetén mondjuk erősebb barna sörök, amelyik komplexebb malátaképlettel rendelkeznek, vagy pedig többfajta komló felhasználásával készült söröket is kicsit tovább kell élelni, hogy kisimuljanak az ízek, illatok benne.
Akkor körülbelül egy jó hónap.
Igen, gyakorlatilag 3 hét, 1 hónap alatt a söröknek a nagy része az elkészül, és fogyasztásra alkalmas állapotba kerül, és kiszolgálható, vagy kiadható. A nagyon erős alkoholtartalma és nagyon komplikált söröknél néha alkalmazunk több hónapos utójelenési időt. Tudnék, amiről Apor korábban vagy az előbb beszélt, ezek a sörök néha igényelhetnek hosszabb érlelési időt, ami alatt az íznek a bár csökkenő mértékű, de tovább finomodása tapasztalható.
Beszéljünk most konkrétumokról. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy egy olyan asztal mellett ülünk, aminek a végén mi magunk csapolhatjuk a söröket. Hát itt milyen sörök csapolására van most lehetőségünk?
Tulajdonképpen mindig 4 fix sört lehet nálunk csapolni. A bár vagy a pultnál még kiegészül egy plusz egy sörrel. Tulajdonképpen egy egyszerű láger vagy pilzeni sör szokott nálunk a legjobban fogyni. Most ugye nyár van, kiegészül a gyömbéresörünkkel. A múlt héten egy barna éltípusú sört lehetett csapolni, de azt most pont a mangósörünk fogja felváltani, és még egy erősen komlózott és keserűbb és jobban komlóaromás láger, ami a negyedik csapon található most nálunk.
Mitől függnek ezek a fajta nevek? Mi határozza meg a fajtákat?
Hát gyakorlatilag olyan sörök két nagy csoportra oszthatók, alsó és a felső járjesztési sörökre, és mindkét kategórián belül aztán további fajták kerültek gyakorlatilag standardizálásra az idők folyamán. Nyilván ez a folyamat ez több száz évre visszanyúlik ennek az eredete, de gyakorlatilag a most tapasztalt sörforradalom és ezekkel a régen bevált és egy kicsit már elfelejtett söröknek a leporolásával és az ismét piacra dobásával gyakorlatilag próbálja a sörkultúrát, meg az egyáltalán a söripari intelligenciát itt Magyarországon fogyasztók körébe újra felépíteni, illetve az általános fogyasztási szokásokat, azokat fejleszteni.
Ha sör, akkor alkoholtartalom. Ön is említette már. Hát milyen alkoholtartalmú sörök léteznek? Mettől meddig tart, és milyen széles itt a skála?
Körülbelül 4,5%-os a leggyengébb sörünk, és elmegyünk 8-10 és 10 fölé is egy picit, de nyáron inkább a könnyedebb söröket, 4,5%-osokat szoktunk csinálni. Téli időszakban ott kicsit szélesítjük a magasabb alkoholtartalmú söröknek a repertoárját. Azt lehet még elmondani, hogy klasszikus egyeztési technológiával ilyen 14%-ot el lehet érni, és nekünk most egy több mint fél éve érlelt sörrel, ami bent pihen még egy kicsit, ezt sikerült is nekünk, és lassan ezt is majd piacra fogjuk dobni, ezt a sört.
Az alkoholmentes sör tud olyan finom lenni, mint az alkoholos sör?
Na, hát ez egy jó kérdés. Több sörfogyasztó általános véleménye szerint nagyon nagy kihívás olyan alkoholmentes sör gyártani, amelyik összetéveszthetetlen egy alkoholtartalmú sörrel. Közelíteni lehet a alkoholos söröknek a erjesztési összetételét, meg közbenyomását, de nyilván megmarad a különbség. Tehát különféle technológiák léteznek, vagy vannak rendszerben, nagy gyáraknál alkoholmentes sörök gyártására, de megoszlik a vélemény, hogy ezek közül melyik tekinthető a legjobbnak, illetve gyártója válogatja, hogy ki melyiket válaszza, és ki milyen módon próbál ebben a szegmensben terméket a piacot gyártani.
Beszélnünk kell még a látványról, a sör színéről, és hát nem utolsó sorban a habról, hiszen nincs sör hab nélkül. Valóban az az igazi sör, aminek, hát nem is tudom, önök a szakemberek majd elmondják, milyen nagynak kell lennie a habnak, mennyire jó, hogyha habzik egy sör.
Hát a söröknek a megjelenése az valóban minden sörbírálatnál a legfontosabb alap megközelítés. Azt szokták mondani, hogy aki nem ért sörhöz, a megjelenését azt is meg tudja ítélni, hogy az megjelenést mennyire megnyerő neki. Ezt nyilván a szín és a hab konzisztencia vagy hab tartóság alapján lehet megítélni. Azokat a söröket, amiket mi gyártunk, ugye ezek szűretlen sörök, ezek egy picit itt a fátyolos megjelenés, az élesztőtől adódó kis homályosság az megengedett, sőt, sok fogyasztónál ez kívánatos is. A sörnek a színe az ez egy nagyon tág kategória, tehát itt a legvilágosabb színű pilzeni söröktől a 100, ez az értéket meghaladó, vagy egészen fekete sörökig minden előfordul a piacon. Ezek között megtalálhatók a borosnál jellegű, arany-sárga színű csesörök, a erősen sárga, vagy vörösbehajló, énbőr jellegű sörök, és hát a félbarna, barna, valamint a fekete változatok. Ugye hát a vörös sörökre a angoloknál jellemző ez a kilkeni típusú sörök, a barna söröknél pedig hát nagyon-nagyon sokféle van a piacon, a különböző stoutok és egyéb sörök.
És a habzás?
Itt elsősorban a kereskedelembe kapható nagyüzemi sörök, azok általában a pilzeni vagy ezt közelítő kategóriába tartozók nagy részük. Itt viszonylag magas széndioxid tartalom, és a pilzeni sörökre jellemző magas habtartósága jellemző, és hát ezeket egy nagyon elegáns hab konzisztencia alapozza meg. Hát a habnál a hab összetétel, vagy a habnak a szerkezete tulajdonképpen, ami emeli a hab koronának a szépségét, vagy az értékét, és hát ebben különböző ugye felületaktív anyagoknak van szerepük, amik a széndioxid tartalom mellett a habot képezik a sörbe, és hát ennek a tartósága külön emeli a sörnek az értékét, hogyha a habkorona nem esik össze, és pár perc cigli szépen kalapos marad a sör. Azt is szokták mondani a sörfogyasztók, hogy ha a sörnek kalapja van, akkor az azt jelenti, hogy tényleg az beltartalmi szempontból valószínű rendben van, mert az szükséges ahhoz, hogy megfelelő habot képezzen a sör.
Forró nyári napokon nincs is finomabb annál, mint jó hűsített sört fogyasztani. Na de hát hogyan ildomos, hogyan jó a sört fogyasztanunk? Szobahőmérsékleten vagy hűsen? Mi erről a sörmesterek véleménye?
Meleg időben, meg hát télen is a sört azt általában 12 fok alatti hőmérsékleten szervírozzák. Nyilván minél melegebb a hőmérséklet, annál jobban esik egy jól hűtött sör. Úgyhogy itt gyakorlatilag a 8-10-12 fokos állapotban fogyasztott sörök azok kellően hűsítőek, és gyakorlatilag ezek lehetővé teszik azt, hogy gyakorlatilag a sörnek a összetételét, az eredési melléktermékeknek az észterek finomságát, a komlóillatot is megfelelő módon lehessen érezni. Tehát a nagyon túlhűtött sör már nem alkalmas arra, hogy ezeket a finom illatokat gyakorlatilag előtérbe engedje hozni, és a sör önmagát meg tudja a fogyasztónak kellően mutatni.
És mivel fogyaszthatjuk a sört? Önök most sörmesterek, nem séfek, de hát gasztronómiai lehetőség is van önöknél. Milyen ételekhez társítható kitűnően a sör?
Szerintem itt sincsenek túl nagy kötöttségek. Az a lényeg, hogy valamilyen sör és ételpárosításnál jól kell összedolgozni. Nálunk ez jelen van, hogy együtt van a séf és a sörtechnológus, majdnem egy épületen belül, és megfelelő összmunka, ami tulajdonképpen biztos, hogy jó eredményt fog hozni, de nincsen nagyon kötöttség, hogy tésztákat, húsokat világosabb vagy barna sörhöz passzoljuk. Igazából az ízvilágokra kell figyelni mindig.
Önöknek van-e kedvenc sörük? Gondolom többször feltették már ezt a kérdést, de hát engem érdekel, hogy egy sörmesternek mi is a kedvenc söre, és miért az a kedvenc söre, ami?
Hát természetesen van, mindenkinek van kedvence. Én például preferálom a búzasöröket, az élesztés búzasöröket, azok közül is azokból is a német típusokat, és hát én szívesen hajlok a barna sörök felé is, tehát akár az egész desszert jellegű sörökben is én nagy élményt és élvezetet tudok a fogyasztásba találni.
Hát nekem személy szerint hangulatfüggő, hogy milyen sört fogyasztanék el inkább, de összességében én is inkább az a barna sörök, ott is inkább az erősebb, legalább már 8%-ot elérő típusok, amik jobban tetszenek, plusz van egy olyan típus, amit még nem nagyon ismernek, maximum akik kicsit többet kóstoltak már kézműves söröket, akár itthon, akár külföldön. Van egy olyan típus, hogy szezon. Ez egy belga-francia eredetű, tulajdonképpen aratási sörként főzték régen, még amikor úgy nyári munkákhoz főzték a földművesek tulajdonképpen, és az még spontán élesztéssel készült, de most már van erre egy külön élesztőfajta, ami ugyanezt az ízvilágot próbálja visszahozni.
Kézműves söröket említettünk, mennyire széles ez a kézműves sör kategória, kifejezés? Tulajdonképpen az is kézműves sör, amit önök itt készítenek? És az is kézműves sör, ami kisüzemi sörfőzdékben készül, és minden más pedig már nem kézműves sör?
Hát ez egy nagyon ravasz kérdés. Gyakorlatilag én követem piacon ezt a sörforradalmat, és ugye hát itt a kézműves kategóriának a definiálása is elég tág probléma kört vet fel, hogy mit nevezzünk kézműves gyártásnak, vagy kézműves iparnak. Ugye az első megközelítés az lehetne a méret, tehát a gyártott sör mennyisége alapján történő kategorizálás. Az tény és való, hogy itt sokkal kisebb mennyiségeket gyártunk, mint ahogy arról már beszéltünk.
Mint a nagy sörgyárak.
Mint a nagy sörgyárak, tehát itt van egy százasnál nagyobb léptékkülönbség. Ami szerintem döntő és fontos, hogy a kézműves szektorra az jellemző, hogy itt egy sörfőző, egy sörmester, aki az adott üzemben gyakorlatilag a termelést végzi. A tervezéstől, a végrehajtásigtól, az ellenőrzésig, az egész gyártást, a tervezést, gyártást, ellenőrzést felügyeli, és gyakorlatilag itt az alapanyag megválasztástól, a receptszerkesztéstől, egészen a sör elfogyasztásáig az egész folyamatot átlátja, irányítja, befolyásolja. Ez a nagy gyáraknál gyakorlatilag nincs olyan ember, aki ezt a gyártást is beleértve gyakorlatilag fel tudná ölelni. Ott nyilván sokkal nagyobb a specializáció, és eltűnik a közvetlenség, a közvetlen felügyelet, illetve hát sok közvetlen felügyelet épül egymásra, és ez már meghaladja egy embernek a teljesítő képességét, és gyakorlatilag itt lépünk ki az egyedi sörmestertől, egy kis sörüzemből egy nagyobba, ahol aztán több emberre hárulnak azok a feladatok, amit itt a kézműves üzemben, vagy kézműves technológiák mellett egy embernek adatik meg elvégezni. És hát emellé hozzá kell tenni, hogy egy óriási, tehát pont a kis mennyiségekből hát egy nagy rugalmasság és kreativitás, meg innováció jellemző a kézműves szegmensre, vagy kézműves üzemekre. Tehát itt nagyon gyorsan, nagyon könnyen, akár egy vendégnek a véleménye alapján másnap már tudnak receptet módosítani, ha valamelyik termékkel valaki nem volt megelégedve, vagy új igények esetén tudnak új söröket gyártásba tenni. Ezt a nagy üzemeknél nagyon nehéz megcsinálni, ugye ott minden a marketingon keresztül fordítódik le a termelés nyelvére. A gyártónak, aki a gyártást végzi, vagy a termelést végzi, vagy irányítja, nincs közvetlen kapcsolata a piaccal, a fogyasztókkal, minden közvetett, és aztán ezek az információk sokszor torzulhatnak, és úgy nagyon nehéz gyakorlatilag képe lenni, hogy a fogyasztó hogy van megelégedve, a fogyasztó mit szeretne, és mik a piaci tendenciák, és mire lenne szükség.
Ha már kisüzemi sörfőzés, akkor azt is meg kell említenünk, hogy ezek azért hazai ízek, döntően hazai ízek. Megemlítettük a nagy sörgyárakat. Hogyan látják önök szakemberként? A magyarok, a magyar sörgyártás megállja a helyét a külföldi sörgyártással szemben? Tehát milyen helyet értünk el és érünk el mi magyarok a sörgyártás területén? Megálljuk a helyünket?
Szerintem mindenki, gyakorlatilag nagyon kicsi a különbség a nyugati gyárak technológiája és a hazaiak között. Ez a rendszerváltás előtt is így volt, nem véletlenül volt a söripar vállalatait privatizálták az élelmiszeriparon belül először, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon kicsi volt már akkor is a különbség, és ezt azóta történt fejlesztések még gyakorlatilag el is tüntették. És a kézműves szegmensben vagy iparban pedig egymástól tanul most Amerika, Európa, Nyugat-Európa, Közép-Európa, tehát itt tényleg nagy kiterjedésű sörforradalom folyik, ahol gyakorlatilag nagyon régi sörök kerültek újra most fókuszba, gyártásba, és hát úgy tűnik, hogy a fogyasztóknál is jelenleg ezekre van egyre nagyobb kereslet, és egyre nagyobb kihívások elé állítják gyakorlatilag a gyártókat, a fogyasztók.
Ha már fogyasztókat említ, akkor mik a kedvencek? Persze most itt márkákat nem mondhatok, és nem is erre kérem önöket, de a fogyasztók véleménye alapján milyen söröket kedvelnek a magyarok?
Hát azt el kell mondani, hogy nálunk úgymond a sörforradalom, ami Amerikában indult, és ott már szerintem több mint 40 éves múltra tekint vissza. Ott már a fogyasztók is fejlődtek ezzel, és jobban ismerik a különböző típusokat. Magyarországon még szerintem egy olyan bő 10 év, hogy igazából elkezdtek a kisüzemek egyre szélesebb kínálatot nyújtani, és kísértezgetni új fajtákkal. Még azt lehet mondani, hogy a fogyasztók nagy része inkább a egyszerűbb világos lágersöröket szeretik, ugye, amit a piacon a legkönnyebben elérhető, és aki esetleg követi a sörforradalmat, és több kézműves sört megkóstolt, esetleg több ilyen fesztiválon részt vesz, ahol ezek megjelennek, úgy azok az emberek, azok, akik kicsit tapasztaltabbak már sörkóstolásban, és ők azok, akik már gondolom kacsingatnak különböző ízvilágokba és irányokba.
De azt akkor kijelenthetjük, hogy hűségesek vagyunk a sörfogyasztásban, tehát hogyha valamit megszerettünk, vagy megkedveltünk, akkor általában azt fogyasztjuk, és azok, akik bevállalósabbak, vagy kísérletezőbbek, azok, vagy azoknak nagyobb a rálátásuk, és azoknak lehet, hogy több kedvencük is van.
Igen, tehát ahogy Apor is mondta, gyakorlatilag a világos sörök fogyasztása adja nálunk is a legnagyobb arányt, és ez bár, hogy próbálunk más söröket, komplikáltabb söröket, erősebb söröket előtérbe helyezni, a fogyasztók úgy is maradnak gyakorlatilag a legnépszerűbb kategóriánál, de hát a részünkről az nem mindegy, hogy az általában megszokott pilzeni sörök mellé mit teszünk mellé, és milyen új söröket mutatunk be a fogyasztóknak, és milyen söröket próbálunk megkedveltetni, vagy persze mink is kíváncsiak vagyunk a benyomásaikra, a véleményeikre, és azok alapján tud kialakulni az, hogy egy adott területre, egy adott városra jellemző, vagy egy adott étteremre, vagy sörfőzdére, sörözőre jellemző, vagy az oda járó törzsvendégek milyen söröket fogyasztanak, és mire kell felkészülni.
A sörmestereknek is gondolom, hogy fontos a megmérettetés. Különböző versenyeken is részt vettek a közelmúltban, és nem is akármilyen sikereket értek el. Milyen eredményeikre is a legbüszkébbek?
Igen, itt több versenyen elindultunk, tehát a kézműves sörgyártóknak rendszeresen szerveznek külföldön sörversenyeket. Táborban, Csehországban, Dublinban, Írországban, vagy Amerikában, és hát mi lehetőség szerint minden ilyen legálisan meghirdetett versenyre benevezünk a megalakulásunk óta, és így történt, hogy Amerikába, Kentuckyból elhoztuk a legnagyobb díjat, amit a sörünkkel értünk el. gyakorlatilag ez egy különlegesen fűszeretett, ilyen mézes kalács jellegű, nagyon érdekes, nagyon extravagáns desszertsör, és ez érdemeltek ki a több mint 1000 benevezett sörből a legnagyobb magasabb díjat, a nagy, az úgynevezett nagy trófeát. És hát erre a mai napig büszkék vagyunk, mert a magyar sör még ilyet sehol nem nyert.
Szívből gratulálok én is önöknek az elért eredményhez, és gondolom, hogy mindig újabb és újabb fejlesztések járnak a fejükben, és elindulnak újabb versenyeken is?
Igen, tulajdonképpen évről évre kicsit színesítjük, kicsit szélesítjük a repertoárunkat, és amelyikre mi is úgy gondoljuk, vagy mi is a legbüszkébbek lennénk, azokat mindenféleképpen valamilyen megméretetésre elküldjük. Itt a díjszerzés tulajdonképpen egy másodlagos szempont. Első szempont az, hogy egy független panel is kiértékelje a sört, hogy vajon egyezik-e az ő véleményük a mi véleményünkkel.
Beszélgetésünk végén mindkettőjükhöz szól a kérdésem, miért is jó sört fogyasztani? Miért tudnánk a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani? Hát akik szeretik, azok számára nem kell ezt megerősítenünk, de akik kevésbé szeretik, vagy nem tartják magukat különösebben sörfogyasztónak, önök, mint sörmesterek, miért is tudnák az ő figyelmükbe ajánlani, hogy amennyiben tehetik, azért kóstoljanak meg ilyen vagy olyan fajta söröket. Most miért is jó a sört fogyasztanunk?
Tulajdonképpen, aki esetleg eddig minimálisan fogyasztott sört, az valószínűleg azért lehet, mert viszonylag szűk termékkínálattal találkozott, és nem találta meg a saját magának megfelelő ízvilágot, de mindenféleképpen érdemes keresni a kézműves söröket, mert ott nyilván újabb íz és illatvilággal fogja találkozni, és nagyon-nagyon eltérő típusokat is találhat, amire nem is gondolt, hogy létezik ilyen.
Hát a sör jellegzetessége, hogy nagyon jó étvágygerjesztő.
Tehát még az egészséges étvágy kialakításához is hozzájárul.
Igen, tehát gyakorlatilag nagyon jó étvágyat csinál, nagyon jó hatással van a veseműködésre, a sok folyadékbevitel miatt, és hát tele van vitaminokkal, főleg azok a sörök, amiket a kézművesek gyártanak, általában szűretlen sörök, azok vitális élesztőt tartalmaznak, ami köztudottan sok vitaminnak a bevitelét teszi lehetővé a fogyasztás során.
Tamás Apornak és Arany Józsefnek, a ZIPSZ sörtechnológusainak, sörmestereinek köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen, sörülünk a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Te is ugyanúgy kértél.